Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy a mai napunknak a lelki részét is feledkezhetjük. Szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, mint feltámadott, mindenek fölött győztes Urunkat. Áldunk téged, Urunk, hogy tökéletesen eleget tettél a mi bűneinkért, hogy a kereszten elvégeztetett a mi megváltásunk, amihez mi nem kell, hogy hozzátegyenk bármit, vagy hozzátehetnénk bármit, mert te mindent elvégeztél. És köszönjük, hogy a te kezedben vagyunk, ahonnan bennünket senki és semmi ki nem ragadhat. És arra kérünk téged, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket hittel, segíts, hogy most ezen az alkalmon is növekedjen a mi hitünk, vezess úgy bennünket, és itt is taníts úgy bennünket, hogy egyre jobban meggyökerezzünk a hitünkkel te benned, hogy ez a bizalom legyen a mi életünknek az alaphangja, és hogy ezt tudjuk magunkból sugározni szavainkon, tetteinken keresztül egyaránt. Kérünk, hogy jöjj és légy velünk, te szólj hozzánk, Urunk. Te látod a mi szívünket, te látod, hogy hol szorulunk mi rá különösképpen is a te segítségedre, a te munkádra. Kérünk, hogy ott erősítgess, ott formálj bennünket. És könyörgünk, hogy használd föl a gyenge emberi szavakat arra, hogy azon keresztül a te erőd hasson a mi szívünkben. Hallgass meg bennünket a te nevedért. Amen. Szeretnénk tovább menni itt az igény tanulmányozásába. Újra olvasom a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének a 12. versét. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. A mai alkalmunkkal a 4. erényhez érkeztünk, a beszéd, a magaviselet, a szeretet után. A 4. soron következő erény, amire fölhívja Pál apostol Timóteusnak a figyelmét, az a hit. Légy példája a hívőknek hitben. Azt gondolom, hogy először azt szükséges tisztáznunk, hogy hogyan is értjük az apostolnak ezt a szavát, hogy a hitben légy példa. A hitnek ugyanis vannak ennek a szónak árnyalatbeli különbségei. Alapvetően a görög nyelven ugyanaz a szó áll, és mégis ezt hol hitnek, hol bizalomnak, hol hűségnek fordítjuk az összefüggéstől függően. És itt ezen a helyen tulajdonképpen a bizalomról van szó. Légy példája a hívőknek az Isten felé megnyilvánuló bizalomban, az Úr Jézusba vetett bizalomban. Légy hűséges ebben, légy megbízható ember a Krisztussal való együttjárásban, a Krisztus követésében. Csak úgy, hogy érzékeljük a különbséget, példaként hadd hozzam, amikor Pál apostol a filippi börtönőrnek azt mondja, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe, akkor ott az üdvözítő hitről van szó. Arról, hogy ragad meg a megváltó, szabadító Jézus Krisztust a te hiteddel, higgy benne, és akkor megoldódik az a nagy kérdésed, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, te is üdvözülsz, a házad népe is. Ez az üdvözítő hit. A legtöbbször ilyen értelemben használjuk mi a hit kifejezést, ezt a szót, hogy hit. De itt a Timóteusi levélben, ezen a helyen sokkal inkább ennek a szónak az a jelentése áll előtérbe, amit bizalommal adhatunk vissza, mert a mindennapi életünkben szükségünk van a Jézus Krisztusba való bizalomra. Amit itt a következő fejezetekben, pontosan a 6. fejezetnek a 12. vagy 10. versébe mond az apostol, hogy 12-ben harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök élet koronáját, amire elhívattál, amiről szép vallást tettél már sokak előtt. Itt pedig nyilvánvalóan nem az üdvözítő hitre vonatkozik, ez már elsősorban nem a Krisztusnak a megragadására, hogy üdvösséget nyerjen Timóteus, hiszen ez megtörtént akkor, amikor már volt szó róla, az apostol első alkalommal ott járt Lisztrában, hirdette az evangéliumot, ott volt a hallgatók között a fiatal Timóteus is, és megértette, hogy Jézus Krisztus az üdvözítő, megragadta hittel, és az ő életében ez a hit már gyümölcsöket kezdett teremni, amikor magával vitte az apostol, és főként, amikor már szolgálatba állította, akkor már egy érett hitű ember volt ő. Itt tehát nyilván nem az üdvözítő hitnek a újbóli, noha mindig is szükségünk van újból-újból a Krisztusba belefogoznunk természetesen, de itt ebben az esetben sokkal inkább erről a bizalomról van szó, mint amiről a Jelenések könyvében is beszél a szmirnai gyülekezetnek Jézus, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Légy hű, mint halálig. Azaz, amit elkezdtél, azt egészen a célig vidd. Maradj meg abban egészen a célig. Az előbbi igében, hogy harcold meg a hit szép harcát, vagy nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Az örök élet megragadása, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindvégig, egészen a célba érésig megmaradok ebben a hitben, ebben a hűségben. Egészen a célig, ahol majd az örök élet koronáját, koszorúját, a győzelmi koszorút Krisztus a fejünkre teszi, mindazoknak, akik megharcolták így ezt a hitet. Vagy még egy példa, talán már nem is kellene, de még egy példát hadd mondjak. Amikor az apostol önmagáról mondja a Filippi levélben, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, mondja az apostol, én nem mondom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, amit mögöttem vannak, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Erről a semmitől vissza nem riadó, a Jézust minden akadályon át követő, az Isten ígéreteiben feltétlenül bízó hitről van szó. Tudom, hogy ott valóban készen vár engem az örök életben elkészített hely, a mennyországban nekem elkészített hely, készen vár engem a győzelmi koszorú. Tudom, hogy ez nem csak képzelődés, hogy majd a halálom után, a földi pályám megfutása után célba érek. Tudom, hogy ez így van, és ez a bizalom, ez a mindvégig való bizalom, ez nagyon fontos dolog a hívő ember életébe, és hogy ezzel harcolja meg az életének a harcait. Mielőtt itt ez a intés vagy buzdítás elhangzik, hogy harcold meg a hitnek a nemes harcát, azelőtt azt írja az apostol, hogy vigyázz, hogy ne esd bele bizonyos bűnökbe, azt mondja, hogy a pénz szerelméről írott, te ezeket, ó Isten embere, kerüld ezeket a dolgokat, hanem törekedj az igazságra, a kegyességre, a hitre, a szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre, tulajdonképpen erről van szó. Mutasd meg a te hitedet, a te hűségedet, abban, hogy kerüld azt, ami az Isten szemében gonosz, és követed azt, ami az Isten akarata szerint való. És ez már nem tartozik most szorosan a mi igénynek a mondandójához, mondani valójához, de így zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy az üdvözítő hiten és az Úr iránti gyakorlati életben megnyilvánuló bizalmon kívül még a Bibliában, az Új Szövetségben van a hitnek, a hit szónak egy harmadik jelentése is, ami a keresztény hit igazságaira, a tartalmára utal. A mi hitünk ilyen értelemben is sokszor előfordul több helyen a Bibliában, például a Júdás levelének a harmadik versében, ahol azt mondja Júdás, hogy küzdjetek, a Károli fordítás szerint tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra bízatott a szentekre. Itt nyilván arról a hitről van szó, a keresztény hitünkről, a tartalmáról, amiket az Isten kijelentett, és igazságként veletek megismertetett, ami a mi hitünknek a tartalmát adja. Ezért tusakodjatok, ne engedjetek tévtanítóknak, mindenféle világi behatásoknak, filozófiáknak, semminek, hanem tusakodjatok ezért a hitért, mert ezt az Isten egyszer mindenkorra az idők végezetéig adta a hívőknek. Felelősségünk ez nekünk, hogy megőrizzük, és ilyen értelemben azért Timóteussal is itt összefüggésben állhat ez az értelmezés is. Légy példa a hívőknek hitben az Isten igéjéhez, a mi hitünk tartalmához való hűségben. Milyen következtetéseket vonhatunk le az elmondottakból a hit szó értelmezéséből a magunk számára? Erről szeretnék a továbbiakban beszélni. Ugye mi azt az embert nevezzük hívőnek, hívő embernek, akire úgy tekinthetünk már, hogy átment a szoros kapun, átlépte a halál és az élet közötti mesdjét, átlépett ezen a küszöbön, belépett az Isten országába, hitre jutott, megismerte Jézus Krisztusnak a szabadítását, és ez az ő üdvösségének az alapja, hívő embernek nevezzük. A hívőnek azonban az egész élete folyamán is bíznia kell az Úrban. A cselekedeteiben, a magaviseletében is ki kell, hogy fejeződjék az ő benne való hit. És nem is csak, hogy ki kell, hogy fejeződjék, hanem ez önmagáért is egy szükségszerűség. Ha meg akar állni a Krisztus követésében, kíván megmaradni, akkor kell, hogy ilyen bizalommal forduljon az Úr felé. És ez minden cselekedetében akkor tükröződik is. Ha nem akarja, akkor is. De el is várható ez egy hívő embertől, hogy a hitének megfelelően érjen. Joggal várható másféle viselkedés egy olyan embertől, aki hisz Jézusban, mint aki nem ismeri őt. És éppen ezért buzdítja az apostol Timóteust egy ilyen hitbeli bátor életre, ha valakinek akkor egy keresztény vezetőnek, egy gyülekezeti vezetőnek elől kell járnia a hitben a többiek számára is példaképként. Elvárható tőle. A hitnek, ha adódik rá alkalom, akkor ki kell fejeződnie bizonyságtételekben, szavakban, de szavak nélkül cselekedetekben is. Egy hiteles keresztény életében a szavak és a cselekedetek nem mondhatnak egymásnak ellene. Nagy probléma az, és hiteltelen azt gondolom az olyan keresztény élet, ahol egészen mást mond valaki az élete különböző helyzeteiben, a cselekedeteiben, mint amit különben pedig a szájával hirdet. Ez egy nagyon kellemetlen dolog, ez egy képmutatásra nevel inkább másokat is, arra bátorít, hogy hát lehet itt nagyokat mondani, közben meg egészen másképpen viselkedni, de nem ez a hiteles kereszténység. És bizonyára nem véletlen az, hogy az új szövetségben Krisztusnak a népét, az egyházat, a hívőket, mondom is ezt a szót, a leggyakrabban ezzel a névvel jelöli meg a Szentírás. Hívőknek nevezi. Tudjuk, hogy vannak más nevek is, vannak más olyan jelzői a keresztényeknek, ami aztán névként használatos, nevezi szenteknek, választottaknak, és még lehetne biztos összekeresgélni sokféle, többféle nevet, de ami a leggyakrabban, a legtipikusabban Krisztusnak a követőire alkalmazva van, az a hívő elnevezés. És itt is arról van tehát szó ebben a felszólításban, hogy legyünk valóban azok, akiknek neveztetünk. Valamelyik nap ezt a keresztény névvel kapcsolatban is hangsúlyoztam, de ugyanúgy a hívő név is erre kötelez bennünket. Hogy ne viseljük méltatlanul ezt a nevet, és tegyünk bizonyságot az életünkkel is a hitünkről, hogy az, akiben mi hiszünk, akit mi követünk, az valóban Úr, az valóban méltó arra, hogy higgyünk benne, hogy a bizalmunkat neki adjuk, valóban egy hatalmas és csodálatos Úr. És a hívőknek példával kell ebben előjárni. Aki azt kapja feladatul, hogy hitben élő embereket neveljen, annak különösen is magának példaként illik előjárni ebben. És a példakép azt jelenti, hogy előjárok. Az élen vagyok. Nem önmutogatásból, meg dicsekvésből, hanem nagyon is alázatosan. De pontosan mindig úgy, hogy hitelesen mutassam be a Krisztus követést. A jó vezető és egy érett keresztény ember is tulajdonképpen olyan, mint egy jó katonatiszt, egy tiszt. A jó katonatiszt az nem csak küldi az embereit, hanem előttük jár. Nem csak azt mondja, hogy előre, hanem azt mondja, hogy utánam. Olvastam valahol, hogy az 1967-es úgynevezett hatnapos háborúban, ami Izrael és Egyiptom között volt, és az izraeliek ott nagy vereséget mértek Egyiptomra, és amikor utólagosan így ilyen statisztikák készültek, kiderült, hogy az izraeli hadseregből sokkal több tiszt esett el, mint az arab seregből, és ennek a magyarázata az volt, hogy azok a tisztek a katonáik előtt jártak. Azért estek el nagyobb számba, mert azok ott voltak a harcoknak a legsűrűjébe. És ez bizonyára hozzájárult a győzelemhez is. Mindenkinek, ahogy már ez is többször elhangzott, hisz példaképről van itt szó, hogy legyünk példák, szükségünk van példaképekre, és ezt az apostol tudja, és ez sok helyen előjön a Szentírásban, hogy példákat, példaképeket állít a hívők elé, a zsidókhoz írt levélre gondoljunk csak, ahol azt mondja, hogy a bizonyságtévőknek a fellege vesz titeket körül. Nézzetek azokra az előttetek járó emberekre, akik hitben járták végig azt a sokszor ugyanolyan nehéz utat, mint amin most ti jártok. A zsidókhoz írt levélnek a címzetjei nagyon szorongatott helyzetben voltak. Fenyegette őket az a veszély, hogy visszasüllyednek a judaizmusba. A zsidóság részéről jövő nagy nyomás, fizikai üldöztetés is visszanyomta volna őket ide, és ezért hoz elő ószövetségi példákat. Nézzétek meg, ezek a nagy ószövetségi elődeitek, akikre fölnéztek, ezek mind hitáltal győztek a bizonyságtévőknek a nagy fellege veszíteket körül. És ott sorba-sorba ezek a hithősök tulajdonképpen mind arra példák, hogy hogyan lehet győzni hitben. És a hit az egy olyan dolog, ami közvetlenül nem látható. Indirekt módon válik láthatóvá. A cselekedeteinkön keresztül főleg láthatóvá válik. Amikor a hitnek megfelelően cselekszünk. És ezt várják tőlünk is, és tulajdonképpen ez egy nagyon kritikus pont is ilyen tekintetben az életünkben, hogy mit látnak a mi magatartásunkból, mit olvashatnak ki a körülöttünk lévők, mert a hitünk abban mutatkozik meg, hogy különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk. Abban mutatkozik meg, hogy hogyan reagálunk le esetleg nehéz dolgokat, váratlan dolgokat, hirtelen jött kellemetlenségeket. Hogyan reagálunk le valamit? Zúgolódunk, fölháborodunk, kétségbe esünk. Itt van a tegnapi kirándulás. Mindenki azért abban reménykedett, hogy megúsztátok szárazon. De nem így lett. Vajon milyen reakciók mozdultak meg erre kiben? Hát Isten nem tudott volna egy jobb időjárást adni, vagy hogy lehetett volna. Ugye, hogy reagálja le az ember? Vagy pedig ezen valami más módon lép túl, és nem vonja kétségbe azért az Istennek a szeretetét se, a mindenhatóságát se, nem kérdőjelezi meg, hogy az ő kezében van az időjárás alakítása, hanem bizalommal elfogadja tőle, ahogyan volt. És az életünk tele van ilyen meglepetésszerű dolgokkal, meg nem könnyű dolgokkal, és hogyan hordozzuk az életünk terheit, akár tartósan is, hogyan viselkedünk akkor, mikor valami betegség megjelenik az életünkbe. Ti fiatalok vagytok még, általában nem jellemző, hogy ilyen korban komolyabb betegségek lépnek föl, de majd később ti is találkoztok ezzel biztos, amikor olyan betegség tűnik föl a láthatáron, ami aggodalomra is okot adhat, hogyan élem meg. Bepánikolok? A nagy szavak elfüstölnek, és ott van egy kétségbeesett ember, aki szalad fűhöz, fához, és keresget mindenféle megoldást, akár mit tudom én, milyen gyógymódokat is, ilyenkor nem válogat már, az a lényeg, hogy meggyógyuljon, vagy pedig tényleg a korábbi elveihez hűen megmarad az Istenbe vetett bizalomnál. És amikor valaki a halálhoz közeledik, előttem egy életre szóló nagy példa, amikor pár évvel ezelőtt az anyósomat kísérhettük így végig ezen a nem hosszú úton, mert rövid idő alatt zajlott le az ő betegsége és halála. Egy egyszerű hívő asszony volt, és kiderült, hogy beteg, kórházba került, néhány napos vizsgálat, és kiderült, hogy hát egy komoly mellhátja, rákja van, és mi is bementünk a kórházba a feleségemmel, amikor a doktornő ezt közölte vele, hogy a diagnózist, hogy mi a helyzet, őszintén ott elmondta, és egy 2 másodperces csönd után ő azt mondta, hogy ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És elmondta, hogy sokkal nyugodtabb ezután már, mint abban a vizsgálati periódusban, amikor még azt se lehetett tudni, hogy most mi a probléma, és tényleg nagy békességbe ment el, és lehetett látni, hogy a doktornő is, meg a nővérek is olyan tisztelettel figyelik ezt. És egy bizonyságtétel lehetett ez előttük, hogy valóban mit jelent hitben akár egy ilyen dolgot elhordozni, vagy végigélni. És valóban nagy kérdés, hogy mi nehéz helyzetekben továbbra is az Úrtól várjuk-e a megoldást, vagy megpróbáljuk a kormánykereket ilyenkor kivenni a kezéből és átvenni a vezetést, ilyenkor mi mondani meg már, amikor elfogy a türelmünk, vagy nem értünk egyet azzal, ami történik, hogy merre menjünk, hogy menjünk. Ugye a hithősök között is látunk példát arra, hogy ennek bizony megvan a kísértése, meg is történhet ez, mikor Ábrahám hitáltal engedelmeskedik, és elmegy Kánaán földjére, és tényleg tele van a szíve hálaadással, és boldog, hogy az Isten nem csalta őt meg, jön egy éhség. És akkor utána megfutamodik, lemegy Egyiptomba, azt már nem meri hinni, hogyha az Isten őt oda vezette, akkor valahogy még egy éhségben is meg fogja tartani, és elég nagy kalamajka alakulott ki. A vége az, hogy kitoloncolják Egyiptomból, és nem éppen dicsőséges dolog a hitünk mintaképe, prototípusa, a hívők atya Ábrahám életében egy ilyen eset. És nagyon nagy dolog, amikor tényleg hitben meg tud így állni az ember, és ez nem feltétlenül életkorhoz kötött dolog, nyilván az érettebb hitű embertől jobban elvárható. De eszembe jut, amit olvastam Modelzon Ernőnek egy fiatalon meghalt fiáról, talán a név ismerős, egy nagy ébredési német lelkész volt ez, evangéliumi ember, több könyvnek a szerzője, és amikor meghalt ez a fiú, hátrahagyta a Bibliáját, és ezen a hátrahagyott Bibliában sok helyen volt olvasható a lapszélén, hogy kipróbáltam, és igaz. És valahol ezt jelenti a hitben járás. Kipróbáltam, mert bízom az Istenbe. Kipróbáltam, és így van. És ugye a hithősök kipróbálták nem kételkedésből, hanem bizalomból. Ráhagyatkoztak az Istennek a hatalmára. Dávid, mikor kiáll Góliáttal, vagy amikor hosszú időn át üldözi Saul, életveszélyben forog állandóan, és van, amikor többször is a kezébe adja, úgy tűnik az Úr Dávidnak Sault, és az emberei mondják, hogy na, az Úr adta a kezedbe, intézd el, aztán vége ennek az egész macskaegér harcnak, és azt mondja a Dávid, hogy hogyan emelhetném én föl a kezem az Úr felkentjére. Nekem az Isten ígérte meg, hogy királyá tesz, akkor majd ő végbe viszi. Ez a hit. Nem veszem a kezembe a dolgoknak az irányítását. És hadd mondjam, hogy az életemnek a legszebb pillanataiként tudok olyan helyzetekre visszaemlékezni, amikor tényleg az Isten kegyelméből volt hitem így megvárni eseményeknek a kialakulását, hogy forják ki magukat ezek a dolgok. Nehogy dicsekvésnek vegyétek, arra kérlek benneteket. Csak úgy példaként mondom, amikor ilyen helyzetek voltak az életemben, amikor a szolgálati helyemet kerestem. Ez a második szolgálati helyem, de mind a kettővel kapcsolatban nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy világosan megláthattam, hogy hol a helyem, és olyan nagyon az életemnek a legszebb pillanatai voltak ezek a hitbeli küzdelmek, tusakodások, ahogy az Isten vezetett. Az elsőről csak egy pár szót, hogy amikor a teológia végéhez közeledett, akkor még volt ilyen exmissusi szolgálat, hogy már teológusokat kiraktak gyülekezetekbe. Én is szolgáltam így az egyik pesti gyülekezetben, mellette a teológiát végeztem. És jött az időpont, hogy el kellett dönteni, hogy hova tovább, mert abban a gyülekezetben megkérdeztek engem, hogy szeretnék-e ott maradni. Közben azonban volt egy másik hívás is, egy hívő barátom megemlítette, hogy az ő szülőfalujában már nyugdíjba ment a lelkész, de mégse tud nyugdíjba vonulni, mert nincs utódja, mennyire várnának ott egy utódot. Bennem egy szilárd elhatározás volt, hogy én oda szeretnék menni, ahol az Isten az én helyemet elkészítette. És tényleg ezért így imádkoztunk, akkor a feleségem már mennyasszonyom volt, együtt döntöttük ezt tulajdonképpen, meg harcoltuk. És ki volt tűzve egy nap, hogy most már választ kell adnom, és aznap reggel pont a napi igébe az Ábrahám elhívása volt a zsidókhoz írt levélből. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Tényleg így volt, hogy nem tudva, hogy hova megy, mert szinte semmit nem tudtam arról a gyülekezetről így. És mégis úgy a belső válasz, úgy éreztem, hogy megszületett bennem, hogy ez az a hívás. De aztán úgy napközben még fölmerült bennem, hogy igen, Ábrahámot hívta oda az Isten, de hát engem egy barátom hívott oda, hát ez nem egy hivatalos dolog, és most mi legyen. És legnagyobb meglepetésemre aznap kaptam egy levelet annak az egyházmegyének az esperesétől, akivel én egy szót nem beszéltem erről, és azt sem tudom, hogy hogy jutott el tulajdonképpen ez a kérdés ő hozzá, amivel megkért engem, hogy ha szeretném, akkor vállaljam el ezt a szolgálatot. És hogy az Istennek ilyen apró részletekig menően megvan a hatalma és a kegyelme, hogy vezesse az embert. Bárcsak mindig ilyen apró részletekbe menően kívánnánk mi az Istennek a vezetését. És tényleg utólag is ez igazolódott, hogy Isten ott szeretett volna akkor bennünket látni, és ez nagyon jó volt így. Nem azt jelenti persze a hitben való élet, hogy nem lehetnek kérdései és kételjei a hívőnek. Gondoljunk újra csak Ábrahámra, amikor 25 évig vár még az ígéret után arra, hogy valóban megszülessen az a megígért gyermek. Hát ezt végig tusakodni, ez nem volt nyilván kis feladat és erőfeszítés. A mi életünkben nincsenek ilyen nagy próbatételek sokszor. A pátriárkáknak pátriárkákhoz méltó kísértései vannak, mondta egyszer valaki. De a mi harcaink is megvannak, és az ember a békességét tényleg a bizalom által nyerheti el. Amikor nem feszegeti a mi értek zárait, hanem amikor az Isten kezére tudja bízni az ő döntéseit, és a dolgoknak az alakulását. És magunkat ismerve, én magamat ismerve, én úgy látom, hogy sokszor az ilyen nem várt, hirtelen jött dolgokra az első reakció reflexből a megrémülés, a tanácstalanság, a nem tudom én, megrettenés, hogy jaj, mi lesz most. És az a kérdés azonban, azt gondolom, hogy utána a következő percekbe, vagy a következő időkbe aztán az embernek hogy áll helyre a lelki egyensúlya, hogyan erősödik meg a hite, hogyan győzedelmeskedik az Istenben való bizalom a kételkedés fölött. Egy nagy példa előttem az a történet a Bibliából, amikor Jairus útban van a haldokló lánya ügyében a háza felé, végre Jézust a tömeg engedi, hogy menjenek már, és akkor jön a szolgája, jön a hírnök, hogy ne fárazd a mestert, mert meghalt. És el lehet képzelni, hogy egy villámcsapás érte ott ezt az embert. Hát mégis elkéstünk. És Jézus egyből azt mondja neki, hogy ne félj, csak higgy. Csak hit. Csak hit legyen. És ugye igazolódik utána, hogy érdemes. És tényleg nagyon jó példákat látni az embernek maga előtt. Én nagyon szeretem az egyház történeti példákat, már ezt is említettem. Eszembe jutott most Szegedi Kis Istvánnak az élete, talán többen hallottátok az ő nevét. Az egyik legnagyobb magyar reformátor volt Szegedi Kis István, akinek nagyon nehéz útja volt. Sok helyen tartózkodott az országba, Erdélytől, a Dunántúlig, rengeteg helyen, és sokszor üldözések miatt kellett odébb mennie. Elveszítette a feleségét, gyerekei haltak meg, és sokszor, többször nagyon komoly fizikai bántalmazásokat szenvedett, és ami egy ilyen tudós embernek talán a legnagyobb vesztesége lehetett, hogy a könyvtárát elkobozta tőle egy ilyen üldözője, egy kegyetlen üldözője, egy 200 kötetes könyvtárat abban az időben, ez egy nagyon értékes dolog volt. És Szegedi Kis István mindezeket az ő kiválasztottsága jeleként fogta föl. Nem tört össze, nem hagyta abba a szolgálatot, hanem ebbe az Úristennek a kiválasztását látta. És hogy miért kell próbákat kiállni, ilyen vagy olyan próbákat, számomra egy igevers a zsidókhoz írt levélből nagyon világossá teszi, ahol azt mondja, azzal bátorítja ezeket a szorongatott keresztényeket, hogy társaikká lettetek azoknak, a hithősöknek, akikkel ugyanezt történt. Társaik lettetek. Ez azt jelenti, hogy az Isten gyermekeinek az életébe ilyen vagy olyan módon, de ezek a dolgok jönnek. És amikor próbákat kell kiállni, azt nem csak olyan dolognak szabad tekinteni, ami nehezen egyeztethető össze az én hitemmel, hogyha Isten szeretet, akkor ismerjük ezeket, hanem arra úgy kell nézni, hogy az Isten ezeken keresztül minket formál. Ő ezt azért adja, hogy mi ezekből győztesen kerüljünk ki, hogy ezek által a hitünkben mi növekedjünk, és ne áltassuk magunkat azzal, hogy majd a nehezén túljutunk, és már nem lesznek az életünkben egyszer ilyen próbák, majd nyugodtan élhetjük a hívő életünket, ez nem így van. Hanem az utolsó pillanatig. Sőt, lehet, hogy akkor jönnek az igazi nehéz próbatételek. De így növekszik a hit tulajdonképpen. Miben lehetne összefoglalni az ige velünk szemben támasztott követelményeit? Már így a hittel kapcsolatban. Először is Isten felé azt gondolom, hogy abban, hogy légy példa a mások előtt az Isten iránti hűségben. Hogy hű vagy az Istenhez. Ez azt is jelenti, hogy merjünk a hitetlen környezetben is hívő emberek lenni, akik, ha úgy adódik, megmerik vallani a hitüket, nem húzódnak be a sarokba, és nem bújnak el mások elől, és nem melegszenek együtt, mint Péter a főpap udvarán a Jézus ellenségeinek a tüzénél. Ez nagy kísértés, hogy ott meglapul az ember, és csöndben van, még tagad is, többé vagy kevésbé beleilleszkedik, átveszi azoknak a beszéd stílusát, hanem merje megvallani az ember ott is, hogy Jézus Krisztushoz tartozik. Ez mindig hitharcok által történik. És jó, hogy Ábrahámról nem csak ez az egyiptomi megfutamodás ismert történet, hanem azért az, hogy beteljesednek az ígéretek. Meg egyszer eljut arra a pontra, amikor Isten még azt is kérheti tőle, hogy ezt a várva várt fiút, Izsákot tegye oda az oltárra. és megteszi. És micsoda győzelem volt ez. Azt is jelenti, hogy légy példa a hitben, hogy légy megbízható és hiteles ember az emberekkel való kapcsolatodban, a hivatásodban, a barátságban. Légy szavahihető, légy egy elhű, egy tiszta, kiszámítható ember, egy egyenes ember, aki nem hol így vélekedik, hol úgy vélekedik. Légy olyan ember, akire rá lehet bízni akár titkokat. Testvéri kapcsolatokban is nagyon fontos ez, hogy megbízhatóak legyünk, hogy ne adjuk ki azt, amit más valaki bizalmasan elmondott nekünk, aztán valami kis célzások, ez az a végén, pletykák lesznek belőle. Sokszor sajnos ez így van. És légy megbízható és hiteles ember ilyen dolgokban is. Légy hűséges a szolgálatban. Nagyon nagy dolog, ha a gyülekezetben vannak olyan emberek, akikre mindig lehet számítani. Vannak feladatok, ki tudná vállalni, vannak olyan emberek, akik szinte mindig ott állnak, és akikkel lehet számolni. És másokkal meg nem annyira, és milyen fontos dolog valóban az, hogy olyan emberek kerüljenek különböző szolgálatokban, egy gyülekezetben, akik megbízhatóak. Tényleg apródonként kell ezt kipróbálni. Többször jártunk már úgy, hogy akit így ilyen próbaidőszakra megpróbáltunk bevonni, egyszer csak kiderült róla, hogy hát azért ő, hogyha éppen úgy jön, nem habozik lemondani a szolgálatot még akár az utolsó pillanatban is. Vagy ha olyan kedve van, akkor éppen inkább más csinál. Nyilvánvaló, hogy az ilyen emberek nem alkalmasak a szolgálatra, pont azért, mert az Isten sáfáraitól, ami elsősorban megkívántatik, mondja az apostol, az a hűség. Hűség ott maradni azon a szolgálati helyen, amit nekem az Isten adott. Ott helytállni, mint az a pompei római katona, akit az őrhelyén állva temetett be a vulkáni hamu. És tényleg az Isten azt akarja, hogy mi ilyenek legyünk. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, akik kiáltanak éjjel-nappal, ne hagyjátok nyugodni az Urat, amíg az ő dicsőségének a helyévé nem teszi újra Jeruzsálemet. Ez egy álhatatos és hűséges magatartás. Vagy ahogy Habakuk próféta mondja, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várom, hogy mit szól hozzám. Igen, ez a hűség. És a teljes igéhez való hűséget kívánja meg tőlünk valóban az Isten, az igéhez való hűséget is. Timóteustól is bizonyára. Az apostol azt mondja magáról, hogy ő nem vonakodott a teljes igét hirdetni, az igének a teljességét, az Isten teljes igazságát. Azaz nem csak a tetszetős dolgokat az emberi fülek számára, nem csak a mennyről beszélt, hanem a kárhozatról is, nem csak a kegyelemről, hanem az ítéletről is, nem csak az Istenről, hanem a sötétségbeli hatalmakról is, nem csak örömről, hanem könnyekről, harcokról is, és az Isten szuverenitásáról is bátran beszélt, és az emberi felelősségről is. És nem tudom, mennyire figyeltétek ti meg, de vannak minden korban fölkapott, szívesen hallott sláger témák, amit várnak, keresnek az emberek, és vannak, amiket nagyon nem szeretnek, avitnak gondolnak, idejét múltnak gondolnak, fontos dolgok pedig. Ma nem annyira szeretnek hallani az emberek a bűnről, az ítéletről, a pokorról, de hát mi ezt radírozzuk ki a Bibliából. Jézus talán ezt nem mondta. De ahol ilyenekről hallanak, hát sokkal jobb, ahol csak Dicsőítjük az Urat, és a pozitív dolgokról van szó, de hát az Isten igéjében ez is benne van. És benne van az Isten kegyelmi kiválasztása is. És benne van az emberi felelősségről szóló sok-sok ige is. És a mi feladatunk, hogy az igéhez hűségesen beszéljünk ezekről. De ugyanez az ige hallgatóktól is megkívántatik, hogy ne olyan emberek legyenek, akiknek csak egyik vagy másik üzenetre áll rá a fülük, hanem akik készek mindent meghallani az Isten igéjéből. Hűség az ige hirdetésben. És most már csak nagyon röviden, mert látom, hogy igen, elment az idő. Csak arról egy szót még, hogy tényleg hogyan is lehet az ember hűséges, hitben, szilárd emberré. És itt olyan dolgokról van szó, ami meghaladja a mi erőnket. Egy-egy helyzetben való helytállás, ez meghaladja az embernek a lelki erejét. Aki még ezt nem tapasztalta, majd meg fogja tapasztalni. És tényleg nekünk az Úr adhat ehhez erőt, és ehhez egy nagyon-nagyon szoros lelki kapcsolat szükséges. És ebben tapasztalhatja meg az ember egyre mélyebben, hogy bízhat az Úrban, nem fog benne csalódni, hűséges az Úr. Pál apostol a II. Timóteusi utolsó levelében a kivégzése előtt azt írja, hogy tudom, kinek hittem. És ez valahol ott kell, hogy legyen a mi életünkben is, hogyha a hitben meg akarunk állni. És nem csak példát ad nekünk, hanem erőt is az ő példájának a követéséhez. Mi nem úgy nézünk Jézusra, mint az unitáriusok például, akiknek egyszer a hitvallását elolvastam, és megdöbbentett, amikor a hitvallás fő középső tétele úgy kezdődik, hogy hiszek Jézus Krisztusba, az Isten legjobb fiában. Ő egy fiú a sok közül, a legjobb, igaz, de nem az egyszülött fiú, nem az, akiben mi hiszünk, egy példamutató ember, aki már, mit tudom én, hogy szerintük vagy él, vagy nem is él, de példát mutatott, és jaj lenne nekünk, ha csak ennyire bízhatnánk, hanem nekünk olyan erőnk, olyan Urunk van, aki erőt ad. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És vegyük komolyan ennek az igének azt az üzenetét, hogy az Isten bennünket is példaként akar sokak elé állítani, és tanuljunk meg bízni, ragaszkodni az Úrhoz, úgy, hogy mi példák lehessünk ebben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, miközben itt ilyen nagy példákról beszélgetünk, szégyenkezve kell a magunk életében meglátni azokat a meghunyászkodásokat, meghátrálásokat, megtorpanásokat, bizonytalankodásokat, amik sokszor ott vannak egy-egy helyzetben. Áldunk téged azonban azért, hogy te nem adod föl a velünk való foglalkozást, hanem tanítsz bennünket a hitre, hogy úgy szabod meg a mi életünknek a próbatételeit, hogy lépésről lépésre tudjunk növekedni a hitben, és hogy megadod ehhez az erőt, hogy te bennünk élsz, hogy mi veled lehetünk. Segíts nekünk, Urunk, példaképpé válni mások számára is a hitben. Nem is úgy, mint akik tüntetőleg akarnak bizonyítani, hanem akik az alázatos hitbeni megállásukkal például szolgálnak, mikor talán nem is gondolják azt. Adj nekünk, Urunk, ilyen megállást, ilyen hűséget hozzád. Amen.